Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a mostani beszélgetést is Erasmus ügyekkel kezdjük, mert hát ismét napirenden az Erasmus és a Horizon programok ügye, modellváltott egyetemek hallgatói, oktatói és a kutatók továbbra sem férnek hozzá ezekhez az ösztöndi lehetőségekhez. Immár 2022. decemberre óta, jó 3 éve tart ez. Voltak több fordulós egyeztetések, tárgyalások az elmúlt 3 évben, pert indított a kormány, és pert indított 6 magyarországi egyetem is, és most néhány nappal ezelőtt Magyarország megvétózta az Európai Unió 4 éves felsőoktatási stratégiát, egész pontosan önvétózott Brüsszelben. Hát nem is tudom, ez olyan bosszú lépés, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten?
Tekintve, hogy adventre készülünk, és alapvetően...
Ne beszéljünk bosszul.
Alapvetően értékrendbéli kérdésekben kell megnyilvánulnunk, és ez is egy értékrendbéli kérdés, hiszen nem más az alapelv, mint sem, hogy az, hogy addig, ameddig uniós állampolgárok, magyar állampolgárok, illetőleg magyarországi egyetemeken lévő uniós állampolgárok egy uniós alapvető joghoz nem jutnak hozzá az Erasmus programon keresztül, valamint egy alapvető oktatási joghoz nem jutnak hozzá az Erasmuson keresztül, addig nincs értelme új 4 éves felsőoktatási stratégiáról beszélni. Egyértelművé tettük, hogy akkor támogatjuk ezt az új felsőoktatási stratégiát, ha ennek az első pontja felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy azt a jogsértő helyzetet, mi szerint egy nemzetállami hatáskörbe, a felsőoktatásba beavatkozva ezt az uniós alapjogot és oktatási alapjogot nem biztosítja 240 ezer magyarországi egyetemistának és oktatónak, addig nincs értelme másról beszélni. És tekintettel arra...
Egyébként, bocsáss meg, ez a felsőoktatási stratégia, ez más út, vagy más modell, mint az Erasmus program, hiszen ez egy ilyen 2026-2030 közötti időszakra szóló stratégia, de ebbe külön az Erasmus programok is benne vannak?
Ebben a nemzetközi esítés és a nemzetközi kapcsolatok az egyik alapont, amiben célszámokat várnak el, írnak elő, ez egy 23%-os célszám 2030-ra, hogy a diákok 23%-a kellene, hogy ilyen mobilitási programban részt vegyen.
Tehát, hogy minden tagállamból 23%? De hát ugye mi ezt nem nagyon, ennek nem nagyon tudunk megfelelni.
Az Európai Unió más tagállamai sem tudnak ennek megfelelni, de alapvetően ezzel az elvvel, mint ahogy ott is elmondtam, mi egyetértünk. A másik kérdés, amiben szintén azt kell mondani, hogy ameddig a magyarok nem, addig mások sem, hogy ez a dokumentum azt is tartalmazta, hogy 350 ezer Európán kívüli egyetemistának kell az Erasmust biztosítani.
Eleve ez egy teljesen új szegmens, eddig ilyen ez nem volt.
Voltak eddig is Európán kívüli diákok, de ilyen nagy mértékben nem voltak is ez előírásként, vagy elvárásként nem jelent meg. Ez amúgy illeszkedik az Európai Bizottság azon stratégiájához, hogy afrikai országokkal oktatási, felsőoktatási együttműködést...
Ez ilyen diákcsere programként jelenne meg?
Vagy? Egyrészt diákcsere program, másrészt azért látjuk az Európai Bizottságnak a működését, ez egy kvázi migráció, vagy a migrációt előkészítő folyamat, ami az Európai Bizottságban történik. És ebben is egyértelműek voltunk, hogy elsődlegesek a magyar egyetemisták, és ha a magyar egyetemisták ügyét rendeztük, akkor beszélhetünk mindenféle más egyéb kérdésről. Az egyértelmű az álláspont. Mi a nemzetközi kapcsolatokat, mobilitást támogatjuk, de először kérjük a jogosítsunkat vissza az Erasmust. Ha ez megvan, akkor tudunk bármilyen ilyen kérdésről tárgyalni. Mivel megüzentünk, hogy vétózunk, ezért az Európai Bizottság azt a megoldást választotta, hogy egy jelentést készített csak a tanácsülésre, és ennek megfelelően egy tájékoztatást adott arról, hogy hogyan áll a nemzetközi mobilitás kérdése. Ezért azt mondhatjuk, hogy amit el akartunk érni, hogy addig nincs új európai felsőoktatás és új Erasmus stratégia, amíg a magyar egyetemisták ügyét nem rendezik, ezt elértük. De ugyanúgy, mint ahogy eddig is, az alapelvünk az volt, hogy mi mindent az egyetemeinkkel egyeztetve az egyetemi vezetők javaslata alapján teszünk. Éppen ezért mielőtt Brüsszelben részt vettem ezen a tanácsülésen, azt megelőző héten tárgyaltam a Magyar Rektori Konferencia elnökségével, és a Rektori Konferencia elnökségének álláspontja is egyértelmű volt, a mobilitást támogatják, de először az Erasmus jár vissza, és minden más egyéb ilyen kérdés után tudunk a további stratégiai ügyekről tárgyalni. Ennek a tárgyalási pontnak a margóján még az Erasmus szabályozásról is kérdés volt, ott sikerült egy koalíciót szerveznünk az Európai Bizottsággal szemben. Ott nem mást akartak lenyomni a torkunkon, mint sem, hogy az adott országokban lévő nemzeti irodáknak, ez Magyarországon a Tempus, a vezetőit Brüsszel nevezze ki. Azokat a szakmai szempontokat, amit eddig egy ország dönthetett el, azt el akarták vonni, és ugyanúgy a pénzügyi keretek fölött is egy egyértelmű brüsszeli kontrollt akartak. Itt ebben egy blokkoló többséget sikerült létrehoznunk, úgyhogy az Európai Bizottság ezekről a terveiről letett. Ugyanakkor abban a vitában, ami kialakult múlt héten Brüsszelben, és majd érdemes arról beszélni, hogy az előző napokban mi volt Strasbourgban, mert ott is ezekről a kérdésekről egyeztettünk. Egyértelművé tettem, hogy egy, az egyetemeink javaslatára történt a megújulás. Kettő, amikor autonómia korlátozással vádolnak minket, akkor ez tényszerűen nem igaz. Számos olyan európai ország van, ahol a fenntartó testületeknek legalább a felét politikusok alkotják, elég csak a szomszédos Ausztriára gondolni. Magyarországon tudjuk, hogy a politikusok lemondtak, és a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat is bevezettük. A rektorválasztásnál például Svédországban egy direkt állami kijelölése van a rektornak. Ott azt mégis elfogadják, és amikor arról beszélnek, hogy a magyar egyetemek nem autonómok, és erre egy nemzetközi felmérést alapoznak, akkor azt is látnunk kell, hogy ez egy olyan az Európai Egyetemi Szövetség általi értékelés volt, amit a magyar egyetemeknél nem végeztek el. Hanem azt mondták az elemzés nélkül, hogy ez nem így van. Éppen ezért lényegi azt látnunk, hogy azok az egyetemek, ahol ezt a vizsgálatot elvégeztek, ott az európai átlag fölötti autonómia és szabadság van. Mi több a rektorainkat sem hallgatták meg, érdemben nem válaszoltak. Azaz, ahogy a 6 egyetem pere kapcsán a 2,5 éve húzódó tárgyalásoknál a szeptemberi meghallgatásnál kiderült, az Európai Bizottság azt a kérdést tette föl, az Európai Bíróság azt a kérdést tette föl az Európai Bizottságnak, hogy előzetes hatástanulmány, hatásvizsgálat és az érdekeltek megkeresése megtörtént-e. Erre az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács hebeget habogott, de előzetes hatásvizsgálat nem történt, az érdekelteket meg nem kérdezték, úgy politikai vendetta, politikai boszorkányüldözésből született meg ez a kizárólagos.
Az elmúlt 3 év során több fordulós egyeztetések voltak már az Erasmus ösztöndíj programról. Most már nem is nagyon vannak a brüsszeli illetékesekkel ilyen találkozók vagy egyeztetések, és az alapállás, hogy majd találkozunk a bíróságon?
Megdöbbentő volt számomra, hogy amikor Strasbourgban az Európa Tanácsnál jeleztük, hogy ez az alapvető oktatási jogok sérelme, akkor a jelenlévő Európai Bizottsági képviselő, a brüsszeli képviselő azt mondta, hogy innentől nincs tárgyalás, hanem nincs tárgyalás a felek között, hanem a tárgyalást a bíróságon folytatjuk.
És ezek hogy állnak ezek a perek? Majd ugye említettük a bevezetőben, hogy a kormány is indított egy peres eljárás, írva 6 magyarországi egyetem is.
A 6 magyarországi egyetemnél a nagy sietségben Brüsszel odáig jutott el, és az Európai Bíróság odáig jutott el, hogy 2,5 év után megtörtént a tárgyalás, szeptemberben. 6 egyetem volt ott, egyértelmű volt a bírók kérdéseiből, és az elhangzottakból az, hogy az, amit az Európai Bíróság, az Európai Bizottság tett, az jogszerűtlen, jogalapot nélkülöző, előzetes hatástanulmányt nélkülöző és alapjogokat sért. Itt a nagy kérdés az, hogy az ítélet április előtt megszületik-e. A kormánnyal kapcsolatos perben még azon kívül, hogy az eljárás elindult, semmi érdemi megkeresés nem történt az Európai Bíróság részéről, pedig ennek már lassan egy éve.
Hát mindeközben elindult, immár kizárólag magyar költségvetési forrásból egy új ösztöndíj program, a Pannonia program. Képes lehet ez pótolni az Erasmusszal kieső lehetőségeket?
Egyrészt képes lehet, sőt jobb is. Másrészt pedig akkor is a jogos jus jár. Tehát attól, hogy nekünk van Pannonia programunk, amit
amúgy is... Tehát az lenne jó, ha a kettő párhuzamosan futna.
Eleve ezt terveztük, mert a Pannonia programot a legjobb egyetemekre egy világra való nyitással indítottuk. Tehát ott az volt a cél, hogy a világvezető egyetemeire jussanak el a magyar egyetemisták. Aztán itt kellett ezt tágabbra venni, hogy minden megújult egyetem esetében a Pannonia programot biztosítani tudjuk. És így azt lehet mondani, hogy még az utolsó Erasmusos évben 4000-en voltak Erasmusszal, Pannoniával az első teljes évben 8115-en voltak, sőt azt lehet mondani, hogy a világra nyitottunk, például az Egyesült Államokban 207-en vettek részt a Pannonia programmal. Itt nincs kredit nehézség, hiszen minden kreditet el kell ismerni az egyetemeknek, egyetemek között alakulnak ki a kapcsolatok, világvezető egyetemeivel van kapcsolat, magasabb az ösztöndíj, és előre megkapják a pályázó diákok, az egyetemnél pályáznak, tehát ez is az autonómiát erősíti, a forrásokat, tehát ez egy jobb program.
Ilyen óriási... Ez kizárólag a modellváltott egyetemeknek szól, vagy az hát kevés állami fenntartású egyetem van már?
Hát még egyházi egyetemek is lehetnének. Az egyházi egyetemeken és az állami egyetemeken van Erasmus program, ezért elsősorban ezt a megújult egyetemekre visszük, de abban az esetben, ha az Erasmust visszakapjuk, akkor értelemszerűen ez a Pannonia program a teljes egyetemi kört biztosítani fogja. Érdemes még akár ilyen óriási számokat is mondani, hogyha az összes Pannonia programos diáknak a külföldön töltött napjait nézzük, az 940 év volt, és 60 földhold távolságot utaztak, de voltak Japánban, Dél-Koreában, Kínában, tehát több száz diák vett ilyen vezető egyetemeken részt, és tényleg a világ vezető egyeteme is el lehet jutni néhány héttől egészen a fél évig, vagy a két fél évig.
Ha már az egyetemi modellváltásról beszélünk, akkor az érdekes, hogy a nagyobb egyetemeink közül ugye korábban kettő maradt állami fenntartású, az ELTE és a Műegyetem, aztán tavasszal megtörtént a fenntartóváltás a BME-n is, mégpedig hát ez egy más típusú modell jegyében, amolyan céges modell keretében, egy állami tulajdonú zárt körű részvénytársaság révén. Véhetően ezzel mostanra lezárult az egyetemi modellváltás folyamat és a magyarországi felsőoktatás szerkezeti működési átalakulása?
Erre azért nem lehet egyértelmű igennel válaszolni, mert hogyha a folyamatot megnézzük, mindig az egyetemek oldaláról jött a kezdeményezés. A megújulásnál és a BME esetében is, például a BME új rektor, amikor a rektorválasztást megnyerte, a programjában ezt az új modellt ismertette, aztán utána a szenátusnak egy több mint 80%-os szavazati többsége volt az, amely szintén ezt a megújulást támogatta, és ennek alapján alakult ki ez a magánegyetemi fenntartási modell egy ZRT-vel, ahol az autonómiát aranyrészvény biztosítja az államnak, ezüst részvény biztosítja a BME-nek, de a MOL 50 milliárd forinttal szállt bele a tulajdonlásába a BME-nek, ami a BME fejlesztésére valós fejlesztése valósul meg ezáltal, és még a tavaly évben 20 milliárd, itt egy 30, majd aztán szépen emelkedő finanszírozási forrás van, és itt is egy ilyen 6 éves teljesítményfinanszírozás van, mint az alapítvány.
De ez a modell egyébként megfelel az Erasmus programnak, tehát a BME-s hallgatók nem szorulnak ki az Erasmus lehetőségből?
A legutóbbi tárgyalás során Brüsszelben a BME modelljét is elkezdték kritizálni. Mi több azt akarták, hogy a 2022. decemberi határozat alapján a BME-t is ki akarták zárni. Mi több a legutolsó tárgyalásnál már az egyházi egyetemek kapcsán is az autonómia kérdését feszegették. Tehát amikor egy vatikáni szerződést Brüsszelből kezdenek el bírálni, vagy a református megállapodást, vagy akár a zsidó fenntartásban lévő egyetemek esetében próbálnak ilyen kérdéseket felvetni Brüsszelben, akkor azt gondolom, hogy a brüsszelitáknak messze elgurult a gyógyszere. Jeleztük ott is nekik, hogy a BME egy más jogi modell. A magyarországi feljelentőknek nem kell igazat adni. Tudom, mert tudjuk, hogy politikai érdekből összefűződnek, mert
vannak,
a magyarországi...
Vannak ilyen magyarországi feljelentők?
Persze. Tudom sorolni őket. Az Akadémiai Dolgozók Forma például a megújult magyar kutatási hálózat esetében Brüsszellel egyeztetve jelentette föl a magyar kutatókkal szemben, a magyar kutatók béremelésével és megújulásával szemben az új modellt. És ugyanezek a feljelentők azok, akik politikai érdekeltségként vagy a Tiszában, vagy a demokratikus koalícióban, vagy az Európai Bizottságban ezeket a magyar felsőoktatással, a tudománnyal, a magyar versenyképességgel szembeni feljelentéseket teszik. És mindezek mellett ennek sem jogi, sem egyéb alapja nincsen. Ahogy elmondtam kint Brüsszelben is, és az azt megelőző akadémiai szabadsággal kapcsolatos strasbourgi konferencián is, például ha az Óbudai Egyetemet nézzük, a Semmelweis Egyetemet, vagy a Debreceni Egyetemet, a több száz szenátusi határozat közül a fenntartó mindegyikkel egyetértett. Mi több, a szenátusi tagok 87%-a egyetértett a változással. Ezután történt meg a változás. Tehát ha pőrén nézzük ezt az egészet, akkor az Európai Bizottság nem a magyar kormánnyal vitatkozik, hanem az egyetemek megválasztott autonóm vezető testületeivel vitatkozik. Szóval ismerjük ezt a 90-es évek előttről ezt a trükköt, azzal vádolnak, amit ők elkövetnek. Szóval ők akarnak autonómia bitorlást elkövetni, pontosan azáltal, hogy az egyetemek vezető testületével mennek szemben, mi több. Miért nincs megállapodás? A összeférhetetlenséget tisztáztuk jogszabályilag is. A kuratóriumi időt tisztáztuk jogszabályilag is. Akkor miért nincs megállapodás? Egyrészt van egy politikai zsarolás a gyerekeken, a fiatalokon keresztül, ami egy aljas dolog. Másrészt pedig, mi volt a legújabb elvárásuk? A magyar egyetemi rektorválasztással kapcsolatban akar az Európai Bizottság összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni. Az fenntartó alapítványok választásával kapcsolatosan akar NGO-kon keresztül szabályozókat bevezetni az Európai Bizottság.
Na most ez hogy fér össze azzal, hogy ugye az oktatás és a felsőoktatás az nemzeti hatáskör?
Úgy, hogy sehogy. Tehát jogi lehetőség, jogi felhatalmazás erre nincs. Ez lopakodó hatáskörelvonás. Ezt csinálják más területen is. Mindjárt, ha mondjuk a legutóbbi szexuális propagandával kapcsolatos ítéletét nézzük az Európai Bíróságnak, ugyanez történik meg ennek vonatkozásában. Lopakodó hatáskör elvonás arról, ami nemzetállami jogkör és hatáskör. Éppen ezért ők nem más csinálnak, mint az Európai Uniós finanszírozáson keresztül próbálnak befenyíteni, és próbálnak a nemzetállami szabályozásra amúgy indirekt hatást kifejteni.
Beszéljünk egy kicsit a magyar egyetemek helyéről nemzetközi térben, annál is inkább, mert ön is a kormányzati delegáció tagja volt november elején Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján Washingtonban, és ott születtek is egyetemi kutatási megállapodások Magyarország és az Egyesült Államok között. Mik a legfontosabbak ezek közül?
Egyrészt erre azt tudom mondani, hogy a brüsszeli bezárási kísérlet, karantén kísérlet, vagy ha erősebben akarok fogalmazni, Brüsszel gettósítási kísérlete a magyar egyetemekkel szemben nem sikerült. Azért, mert mi a Pannonia programmal, mi a Horizon programmal, ami egy kutatási program, a világ vezető egyetemeivel alkotunk kapcsolatot. Itt először is azt a történelmi tényt kell megállapítani, hogy a magyar és az amerikai kormány között felsőoktatási, kutatási, kormányzati szintű együttműködés nem volt. Mi egy ilyen együttműködési megállapodást írtunk alá november 7-én. Ez a kutatási és felsőoktatási együttműködés egyrészt a Pannonia program és a Fulbright program keretében egy 144 hónapos első lépésként kutatói ösztöndíjat biztosít. Neumann János programnak neveztük ezt el, és ebben az élő és élettelen természettudományokra fókuszálunk. Mindemellett az együttműködés részeként a Pannonia program keretében újabb egyetemi együttműködések alakultak, mint például a Yale, mint például a Harvard esetében, és tudnám sorolni az MIT-t is, vagy a Caltech-et is, hogy a vezető egyetemeket emeljem ki. Ennek része az, hogy a magyar kutatási hálózat és az MIT, azaz a világ vezető egyeteme, a világ vezető technológiai egyeteme között egy együttműködési megállapodás van. Fontos terület, hogy az Amerikai Katolikus Egyetem, Washingtoni Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között egy 1 millió dolláros közös kutatási projektet indítottunk a mesterséges intelligencia etikus használata kapcsán, és a Horizon programokon keresztül, ami a magyar kutatásfinanszírozás, hiszen tudjuk, ott is jogtalanul a Horizon programból kizárták a magyarokat, 10 vezető amerikai egyetemmel állapodtunk meg kutatás együttműködésben, de úgy, hogy a Caltech, az MIT, a Yale vonatkozásában a magyar egyetem a konzorcium vezető. Azaz mi vagyunk azok, akik a kutatás vezető funkciót ellátjuk ebben.
Ez azért is érdekes, éppen erre akartam rákérdezni, hogy ezek az egyetemek, akiket említett, a Yale, a Harvard és az MIT, hát ezek minden nagy nemzetközi rangsorban ugye az élbolyban vannak, vagy inkább, leginkább az első helyeken
mi is oda
vannak.
Kerülni.
De hogy a szépek ezek az együttműködések, de mi a jó mondjuk a Yale Egyetemnek, a Harvardnak vagy az MIT-nak abban, hogy hát egy nyilván ezekben a rangsorokban jelenleg még jóval hátrébb lévő magyarországi egyetemmel együttműködik?
Mielőtt rögtön a kérdésre válaszolnék, hagyd dicsérjem meg például az Állatorvos Tudományi Egyetemet, aki az Állatorvos Tudományi Területen az 59. helyen van a szakrangsorban, utána rögtön a saját területemen, a Semmelweis Egyetem gyógyszerész tudományi területét hagy dicsérjem meg, amely a 61.
helyen van. Egyre jobb helyeken tehát, vannak ezek az egyetemek, csak hát azért gondolom, azért hogy a Yale-el és a Harvard-dal összevetve...
De vannak olyan kutatási területeink robotikában, orvostechnológiában, egészségiparban, mesterséges intelligenciában, matematikában, fizikában, ahol mi vagyunk kifejezetten az élvonalban. Tehát itt azért aztán nem, tehát ezeken a kutatócsoportok közötti együttműködéseken keresztül tudjuk aztán a nagy egyetemi együttműködéseket kialakítani. Hát a Harvard és a Semmelweis Egyetem között közös képzési program indult. Hogy most egy agrárképzést is említsek, és gödöllőiként, gödöllőről is ejtsek egy szót. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem az egyik vezető amerikai agrár egyetemmel indít a jövő évtől közös mesterképzéseket. Szóval ezek mind ennek a tudatos együttműködési stratégiának köszönhetőek, és ha megengedik, akkor még egy szempont, hogy mi, amikor a magyar egyetemekről beszélünk, akkor mi a teljes Kárpát-medencéről beszélünk. Éppen ezért vonjuk ebbe bele a Sapientia, Erdélyi Tudományi Egyetemet, és éppen ebbe ezért vonjuk bele, éppen múlt hét pénteken Beregszászon voltam. Beregszászon a második Rákóczi Ferenc Kárpátai Főiskola egyetem lett. Ebben a nehéz időszakban tudatos építkezéssel elértük azt, hogy Kárpátalján magyar egyetem van. És ha megengedik, akkor ez a magyar egyetem tudja, hogy mi az akadémiai szabadság, tudja, hogy mi az egyetemek küldetése. Szörnyű érzés volt Brüsszelben és Strasbourgban azt látni, hogy az akadémiai szabadságot egyes emberek öncélú önkifejezésének és egy közösségtől elválasztott szempontrendszernek élik meg. El kell menni Kárpátaljára, meg kell nézni Kárpátalján a Beregszászi Egyetemet, és ott értelmet nyer, hogy mi az egyetem küldetése. A rábízott közösségnek a szolgálata. Ez az, amit mi a megújult egyetemi modellel képviselünk, és ez az, amire az Európai Bizottság nemet mond.
Elindult az egyetem 2030-2030 program országjárással egybekötve, és ugye itt vannak ezek a kérdezd a minisztert fórumok, ebből most már rendszeresen hétről hétre vannak újabb és újabb fórumok. Mik lehetnek a tapasztalatok és a visszajelzések? A tudatosítások szerint olykor feszültebb hangulat is kialakul ezeken a fórumokon, jönnek úgymond kellemetlennek vélt kérdések, pedig hát kormányzati illetékesektől azt hallani, hogy soha nem volt olyan jó Magyarországon egyetemistennek lenni, mint éppen most.
Hát én azt látom a saját gyerekeinken is, hogy tényleg jó egyetemistának lenni ma Magyarországon. De ugye, amikor az egyetemek 20-30 programról beszélünk, akkor az a cél, hogy legyen világszázas egyetemünk, és legyenek európai százas egyetemeink.
Ugye ez konkrétan megvan a céldátum is, hogy
ez 2030-ra, ennek így meg kell valósulnia, és az innovációban is Európa 10 leginnovatívabb országának egyike legyen Magyarország. De ezek a fő számok, és minden mellett fontos az, hogy a mindennapokban beszélgessünk az egyetemistákkal, és éppen ezért kezdtem neki a Kérdezd a minisztert fórumnak. Hát egyrészt én ugye egyetemi oktató vagyok, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese voltam annak előtte, meg hát azért most is egyetemi professzorként néhány oktatási órán még van a Semmelweis Egyetemen. Tehát ismerem ezt a belső egyetemi világot, tudom az egyetemisták mindennapjét, és éppen ezért már 8 egyetemen voltam a Kérdezd a minisztert fórumra, és a héten is még lesz 3 egyetemi látogató, BGE, Pázmány és Pécs. És hát...
Gondolom, a legtöbbször talán a hallgatói ösztöndiak, meg a kollégiumi férőhelyek térnek vissza leginkább, nem? Ezeken a
fórumokon. Harmadik meg a Neptun.
Meg a Neptun.
Tehát hogyha rangsorolni kell, akkor az első az ösztöndíj, mi van a kollégiumokkal, és mi van a Neptunnal. Sportkérdések jönnek elő, mentális egészség, mentorprogramok jönnek elő ezekben, és persze aztán utána, hogy hogyan lehet a képzést még gyakorlatorientáltabbá tenni, és aztán utána ilyen átlagosan, mit tudom, egy 20 kérdés, 20-25 kérdés mindig van fórumonként, ez egy jó 2 óra, úgyhogy ott
hallgatói ösztöndíjakban nagy lemaradás van? Tehát erre panaszkodnak, főleg a hallgatók, vagy
hát
a
diákok? Azt látni kell, hogy 2020-ban volt utoljára hallgatói ösztöndíj emelés, ez 166 ezer forintot jelentett, és azt tudjuk mondani, hogy ez azt jelenti most, hogy a hallgatói ösztöndíjak vonatkozásában jogos az, hogy a hallgatói ösztöndíjakban lépni kell. És itt én mindig elmondom azt, hogy 3 lábúra tervezzük a hallgatói ösztöndíjakat. Egyrészt szükséges a hallgatói ösztöndíjaknak a valorizálása. Másrészt az egyetemeknek 2,5-szeresére, 3-szorosára emeltük a finanszírozását. Tehát szükségszerű az, hogy az egyetemek a saját ösztöndíjpolitikájukat kialakítsák. Tehát ez azért egy nagyon érdekes vita mindig a fiatalokkal. Tehát már nem állami fenntartású elsődlegesen a felsőoktatás. Versenyhelyzetet teremtettünk. Hosszú távú szerződéseink vannak az egyetemekkel, célokkal. De utána azt, hogy ezt egy milyen ösztöndíjpolitikával, milyen támogatással, hogyan éri el az egyetem, rájuk van víza. A mi célunk az, hogy versenyezzenek a diákokért. Versenyezzenek, és az egyetemisták tudjanak választani az egyetemek között. Szóval éppen ezért az első, hogy persze valorizálni kell. 2. Alakítsanak ki saját ösztöndíjakat az egyetemek. A harmadik pedig az, ami jól működik a szakképzésben, a duális képzés, hogy minden második egyetemista dolgozik most, de nem szakmájának, vagy amit tanul annak megfelelően. Hogy a képzési struktúrát úgy alakítsuk át vállalati ösztönzőkkel, hogy minél több duális képzés legyen, azaz munkabért is kapjon a fiatal a képzési ideje alatt, és ezért persze kreditet is kapjon. Hiszen azt nem fogjuk sosem megugrani, ezt nyíltan elmondom minden fórumon, és egyetértenek a diákok, hogy maga az ösztöndíj a teljes megélhetést biztosítani tudja. Tehát ezért kell egy 3 lábúra menni. Ösztöndíj, egyetemi ösztöndíjpolitika, ott van náluk a forrás, alakítsák ki. 3 duális képzés.
Kollégiumi helyek tekintetében most mi a helyzet? Ugye évek óta most már 100 000 körüli a felsőoktatásba felvettek száma, évről évre ennyi új hallgatóval kell tehát számolni. Kollégiumi férőhelyből pedig országosan van nagyjából olyan 45-46 ezer, és csak idén 120 ezeren adtak be kérelmet kollégiumi elhelyezésre. Itt azért érződik, hogy a számok között nagy különbség van.
Igen, itt egyrészt kollégiumi fejlesztés szükséges, de itt is egy másik szempont, ami mindig elő szokott jönni, hogy a külföldi egyetemisták kollégiumi férőhelyhez jutása versus magyar egyetemisták kollégiumi férőhelyhez jutása. Tehát itt azt az elvi álláspontot képviseljük, hogy a külföldi egyetemisták nem szoríthatják ki a magyar egyetemistákat a kollégiumi férőhelyről. Nagyjából ma a külföldi egyetemistáknak a száma arány olyan 15%-os a magyar egyetemeken, tehát ez egy alapvetés. De minden mellett kollégiumi férőhelyeket bővíteni kell. Ez a Diákváros program, amelynek a pályázati kiírására készülünk most még az idén, hogy ott...
Ezek meglehetősen régi tervek, de nagyjából a helyszín és a koncepció az ugyanaz, mint ami volt korábban az elképzelések
szerint? A terv régi, akkor még Fudán Egyetem plusz diákváros volt, most Fudán Egyetem nincs, és nem Fudán alapítvány van, hanem Tudástér alapítvány, és konkrétan tudjuk azt, hogy mi az a struktúra, amivel ez a pályázat kiírásra kerül, amiben magánbefektetőt is bevonunk, letárgyaltuk az egyetemekkel, hogy melyik egyetemnek mennyi férőhelyre van szüksége, letárgyaltuk azt, hogy milyen kollégiumi infrastruktúra kell, milyen hallgatói infrastruktúra kell, ebbe több körben tárgyaltunk a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájával.
Ez milyen nagyságrend lehet egyébként, mert én azt olvastam valahogy Budapesten nagyjából 18 ezer körüli kollégiumi férőhely kellene, vagy ennyire lenne szükség?
12.500 kötőjel 18 ezer, tehát ebben fogjuk várni a pályázatokat, hogy milyen konstrukcióban gondolkodnak, és ez kell, hogy az elkövetkezendő 3 évben megvalósuljon. De minden mellett a kollégiumi tőkeprogram keretében pedig a nagy vidéki egyetemi városokban is szükség van további kollégiumi férőhely bővítésre, úgyhogy ebben haladunk előre. Addig se felejtsük el, hogy azért ugye az elmúlt években is óriási kollégiumfejlesztések történtek itt Budapesten, elég a Mártonáron szakkollégiumra gondolni. Miskolcon is a teljes kollégiumi infrastruktúra, most már nem teljes 80%-ban, megújult. Éppen most ősszel bíráltunk el egy 317 millió forintos kollégiumi pályázatot, amivel a kollégiumi komfortfokozatot lehetett fokozni, tehát hogy ezekben lépésről lépésre haladtunk előre. Úgyhogy a kollégium a második, a harmadik pedig, ami így a kérdezd a miniszternél mindig előjön, az a Neptun oktatási rendszer. Ott ugye pedig azt csináltuk, hogy a hallgatókat összereztettük az oktatási rendszer fejlesztővel, hallgatók mondják meg, hogy mit szeretnének, ezt fejleszték ki. Most úgy, hogy minden második egyetemen már az új típusú Neptun rendszer van, ami már felhasználó barátabb. Itt arra kell figyelnünk mindig, hogy amikor tárgyfelvétel van és minden más, vagy vizsgai rendkezés, akkor ennek a rugalmassága biztosított legyen, tehát ebben is előre megyünk. Sportinfrastruktúra, ott 2,5 milliárdot fordítunk az egyetemi sportfejlesztésére, ebben is van előrelépésre szükség. Mentális egészség, tehát a digitalizáló korban és a COVID után ez nagyon előjön minden fórumon. Itt most egy 1 milliárdos pályázatot tudunk biztosítani a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciának, hogy a mentor-tanár képzésben és a mentorálásban ott tudjanak lenni. Itt az orvos egyetemeknek egy nagyobb bevonódása szükséges ezekbe a programokba. És aztán persze van egészen olyan dolog is, hogy az egyik kérdező miniszter azt mondták, hogy a pályázat már elbíráltuk, de még nem történt meg az aláírása. Úgyhogy akkor másnap előkerestem az adott dolgot, hogy akkor segítsük meg az egészet, és gyorsan menjünk ki.
Van egy ilyen praktikus vetülete is.
Vagy a doktoranduszoknál is. Vagy éppen, hogy hogyan lehetne diákhitelbiztosítást elindítani. Tehát, hogy vannak olyan abszolút jó, minden kérdés jó, és azt szerintem nem baj, hogyha konfrontatív. Tehát szerintem az jó, hogyha látjuk az eltérő álláspontokat, de még ilyen praktikus része is van, amit utána rögtön szabályozásmódosításba, gyakorlati rendszerbe be lehet vezetni.
Egyetemek kutatás, innováció nyilván szorosan összekapcsolódik, és néhány nappal ezelőtt alakult meg a Hunren kutatási hálózat új irányító testülete, valamint az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor vezetésével. De emlékezhetünk arra, hogy az országgyűlés egyetlen múlt év végén valamikor fogadta el a Hunren magyar kutatási hálózatról szóló törvényt, közben 4 humántudományi kutatóközpont az ELTE-hez került, kísérték mindezt viták, polémiák, de mondhatni azt, hogy a hazai tudományos életben megtörtént egy paradigmaváltás?
Nem így szerveztük, hogy november 24-ére sem mind a kettő. És jobb is, hogy nem is november 25-ére esett.
Igen, az idei évtől ez lesz a 21. századi Magyar Kutatás és Tudomány napja.
Igen.
November 24-e.
De amikor készültem a sajtótájékoztatómra, akkor azon gondolkoztam, hogy ugye november 25-e az évszázad mérkőzése a 6-3, úgyhogy innentől akkor november 24-e pedig legyen a magyar... 21. századi Magyar Tudomány és Innováció napja, hiszen ez önmagától úgy szerveződött, hogy mint Krausz professzor úr, mint Gulyás Balázs professzor úr vezetésével az új irányítótestület vagy alapítvány így indult el, és ez azért jól mutatja a magyar tudomány erejét. Gulyás Balázs professzor úr Szingapúrból, a Szingapúri Egyetemből érkezett haza. És ott is ugye az a folyamat történt, hogy a kutatók kezdeményeztek egy új modellben működést, ami azt jelenti, hogy 47 milliárdról közel 100 milliárdra emelkedik lépcsőzetesen a teljesítményfinanszírozás a kutatási hálózatnak. Csak idén 18 milliárdot fordítottunk kutatói bérfejlesztésre. Tehát a Tudományos Akadémia azon mindenféle feljegyzésé, 200-300 ezer forintot keresnek a kutatók, nem igaz. Épp az értelmeken is bérfejlesztés történt, a Hurrenben is a bér 800 ezer forint körül van, és erre jönnek rá még a kutatási források. De mi történik itt? Itt nem más, mint hogy a megújult új irányító testületben, amiben szintén kiváló kutatók vannak, elég, ha csak Roska Botontot említem még Gulyás Balázs mellett a látáskutatás kapcsán. Nobel-díj várományosunk Roska Boton professzor úr, és a piaci életről is vannak benne irányító testületi tagok. Tehát egy teljesítménynyelvű új finanszírozás indul el, új teljesítménnyel növelve a magyar kutatási hálózatnak a magyar gazdaság számára.
De talán az is úgy jellem, hogy ha jól láttam, akkor cégek képviselői is ott vannak, tehát pontosan talán abba az irányba mehet mindez a jövőben, hogy a tudományos eredmények azok mielőbb a gyakorlatban is ott lehetnek és hasznosulhatnak, mert tulajdonképpen a tudományos kutatósokkal szemben ez egy ilyen, hát egy ilyen elvárt és hétköznapi és nagyon praktikus szempont.
Hát ez valósul meg az új teljesítmény elvi finanszírozásnál. Tavaly évhez képest 35%-os szabadalom emelkedés van országos szinten, de nem csak a szabadalom fontos, hanem hogy ebből innovációs bevétel is jön, és éppen ezért ötvöztük úgy az irányító testületet, hogy legyenek benne piaci-ipari szereplők is, akik ezt az ingert, ezt a stresszt ráhelyezik a rendszer, ez egy pozitív stressz ennek vonatkozásában. És ugye ott van az élvonal csúcskutatás és tehetséggondozó alapítvány, Krausz Ferenc professzor úr vezetésével, hát ami a világon egyedülálló. Három dolog miatt is. Az egyik az, hogy 4 Nobel-díjas és 1 Abel-díjas, az pedig a matematikai Nobel-díj, úgyhogy az egyszerűség kedvéért 5 Nobel-díjas professzor vezeti az élvonal alapítványt.
Most, ha megnézzük ennek a nevét, ugye úgy szól, hogy élvonal csúcskutatás és tehetséggondozó alapítvány, ez azt is jelenti, hogy mondjuk a csúcskutatás és a tehetséggondozás az összekapcsolható?
Ez a második pont, ami egyedülálló. Mert hogy az élő és élettelen természettudományok tekintetében arra szerződtünk, hogy 75 kiváló magyar kutató és kutatócsoport, vagy a legkiválóbb nemzetközi kutatócsoportok érkeznek haza Magyarországra úgy az élvonal vezetésével, hogy egyetemekkel alakulnak ki kapcsolatok, hogy az egyetemek is ezáltal erőlébb épjenek. 15 ezer diáknak a tehetséggondozását próbáljuk ebbe belevinni.
Itt alakul egy mentori hálózat is együtt.
Így van, amit a Nemzeti Tudósképző Akadémiában Hegyi Péter professzor úr vezetésével már látunk, de ennek történik meg a Nobel-díjasokkal való összekapcsolásával egy kiváló mentorálási programja. A harmadik elem, hogy azt gondoljuk, hogy egy 6-8 évente megvalósuló olyan innováció szükséges, ami a magyar gazdasági szereplőket teszi előtérbe. Így teljes ez az élvonal alapítvány Nobel-díjasok vezetésével. Persze itt azért azt kíváncsian várjuk, ez egy ugyanolyan alapítványi struktúra, amelyet Brüsszel kizár az uniós finanszírozásból, hogy olyan Brüsszel gondolkodása egy 5 Nobel-díjas által vezetett alapítvány esetében hogyan néz ki, hiszen ez is ugyanaz a jogi struktúra, ugyanaz a Brüsszel által nem autonómnak mondott jogi struktúra, mint ami az egyetemek vonatkozásában megvalósul.
Ezt az említett hazahívást, a külföldön dolgozó magyar kutatók hazahívását, ezt hogy kell elképzelnünk? Talán Krausz Ferenc professzor már korábban is kapott erre megbízást, tehát lehet, hogy erre már vannak tapasztalatok, mert hát ez idáig azért inkább fordított volt a helyzet, hogy itthoni lehetőségek hiány, szűkösebb anyagi források okán mentek külföldre a magyar kutatók. Most miért és milyen módon lehet őket elérni, hogy jöjjenek haza?
Egyrészt azt mondhatjuk, hogy hívtunk már így haza a magyar kutatót, fizikus és az ELTE-n érkezett kutatócsoportjával, de azt láttuk, hogy ennek a rendszerszerű megvalósításához egy ilyen alapítvány szükséges, és ez az alapítvány olyan pályázatokon keresztül hívja haza a kutatókat, amely versenyképes. Ez sok pénz kell, versenyképes finanszírozást ad az amerikai, nyugat-európai kiváló kutatócsoportokkal, de minden mellett a teljes magyar kutatás finanszírozást átalakítottuk. Egyetlen példát mondva, az OTKA mindenkinek így ott van kutatás pályázatán, arra több évre 48 millió forintot biztosítottunk régen. Most ott tartunk, hogy 100-tól 200 és 400 millió forintos kiemelt pályázati rendszerünk van, hogy a kutatásnak azokat a kiemelt területeit, amelyben élvonalban vagyunk, amelyben jók vagyunk, tovább tudjuk erősíteni. Hogy az egyetemek finanszírozását megemeltük, a kutatóhálózat finanszírozását megemeltük, tehát ez a mondjuk így szórt kutatást jobban tudja finanszírozni. Nekünk az a célunk, hogy a magyar kutatási stratégiának megfelelően ezeket a kiemelt kutatásokat tudjuk finanszírozni. Ezért újult meg amúgy az egész doktorandusz képzésünk is, amely doktorandusz képzésünkbe is ezekbe a kutatásokba bekapcsolódó fiatal doktoranduszok kiemelt ösztöndíjat kapnak.
Itt a Hunren kutatási hálózat kapcsán azért korábban voltak viták vagy polémiák a kutatóintézeti hálózatnak az ingatlan vagyonával kapcsolatosan. Itt ugye, ha jól tudom, akkor továbbra is a tulajdonosi jogok a Magyar Tudományos Akadémiánál vannak, de hogy ez, akkor most ez egy rendezett modell?
Nem, az ingatlan jogilag rendezett, az ingatlanok vonatkozásában nem rendezett, de a minisztérium és az akadémia közös együttműködése alapján az ingyenes használata biztosította a kutatók esetében ezeknek az ingatlanoknak. Itt azért azt tudnunk kell, hogy már említettem, hogy itt éppen az Akadémia Dolgozók Fóruma volt az, amely följelentette ezt az egész folyamatot az Európai Bizottságnál. Szerencsére a magyar kutatók, a magyar kutatás és a magyar jövő nem csak hogy szerencséje, hanem szempontjából fontos az, hogy a Hunren bejegyzése megtörtént, és az új irányító testület el tudott indulni.
Érintőlegesen már szóba került, hogy kutatás innováció terén is vannak megfogalmazott céldátumok, pontosabban egy céldátum 2030, hogy Magyarország ott legyen Európa 10 leginnovatívabb országa között, kutatók, fejlesztők számában pedig elérjük a 90 ezret. Most hol állunk, vagy hol tartunk?
63 ezernél tartunk, tehát az a célunk, hogy elérjük a 90 ezer kutató fejlesztőt, a doktorandusz képzésünket is ezért erősítettük. Az elmúlt 5 évben 50%-kal tudtuk emelni a doktoranduszok számát. Egy új doktori képzési rendszer van, ebben jobb ösztöndíjak vannak, de a számomra legjobb elemét engedje meg, hogy kiemeljem. Ha hamarabb végzel a doktori képzésben, a teljes 4 évnyi idődnek az ösztöndíját megkapod. Tehát ha valaki 2 év alatt elvégzi, vagy 3 év alatt elvégzi, akkor is megkapja a 4 évnyi ösztöndíjat, és kiléptünk ebből, hogy ott krediteket kéne gyűjtögetni, az legyen egy valós kutatási mentorálási program. Tehát 6000-ről 9000 per millióra, azaz 90000-re emeljük a kutatófejlesztők számát. 2030-ra a 10 leginnovatívabb országok egyike leszünk Európában. Jól állunk, mert átlagosan az Európai Unió innováció 12,6%-kal nő, mi 16,2%-vel nőttünk, és éppen az Európai Innovációs Technológiai Intézettel írtam alá ma együttműködési megállapodást, hogy a startupokat, tehát a mindenféle innovációval foglalkozó induló vállalkozásokat hogyan támogassuk. De van egy harmadik fontos szám, amit látnunk kell. Ma minden harmadik magyar kis és közép vállalkozás innovál termék vagy folyamat innovációba. Oda kell eljutnunk, hogy a minden második innováljon. Erre nem kevesebb, mint 340 milliárdnyi innovációs forrást írtunk és írunk ki az elkövetkezendő időszakban, nagyvállalatokban, közepes vállalatokban, kisvállalatokban, innovációs együttműködésekben, és még maradt 120 milliárd az egyetemi kutatások támogatására is. Tehát összességében soha nem látott nagyságrendű forrás. 460 milliárdnyi forrás érkezik a kutatás innováció területére, pontosan azért, hogy elérjük ezeket a célokat.
Nem feltétlenül az egyetemekhez kapcsolódik, de hát olyaténképpen igen, hogy az egyetemi ifjúsághoz kapcsolódik, hiszen itt van egy pályázat, Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 pályázat. Ha jól olvastam, akkor szeptember közepe óta lehet erre pályázni. Hogyan, mivel és egyáltalán mi is ez a Magyarország ifjúsági fővárosa?
Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen azt gondoltuk, hogy az ifjúság támogatását 251 ifjúsági támogatási modell van, szinte minden munkanapra egy, de fontos az, hogy egy-egy évre legyen ifjúsági főváros. De hát tudjuk jól, hogy egy ifjúsági főváros nem elég, hiszen a Kárpát-medencében minimum két ifjúsági fővárosra van szükség, egy a határokon innen, egy pedig a határokon átívelve, úgyhogy van egy külhoni és egy magyarországi ifjúsági fővárosunk, és éppen ezért pályázatoknál végülis 11 külhoni és magyarországi város település adta be a pályázatát.
Hogyan, mivel lehet pályázni?
Hát egy pályázati programot kellett írniuk közösen, hogy az elkövetkezendő évben, a 26-os évben milyen ifjúsági programok lesznek, milyen ifjúsági felújítások lesznek, sport, egyéb ötletek, klubhelyiségek, tehát hogyan pesdül fel az ifjúsági élet. Így pályázott például Cegléd és Gyergyószentmiklós, vagy így pályázott Debrecen a külhoni települése, vagy így pályázott éppen Gödöllő és Csíkszereda közösen erre az ifjúsági fővárosra. És hát azt várjuk ettől, hogy az ifjúsági élet és az ifjúsági gondolkodás nem csak ezekben a fővárosokban, akik majd ezt elnyerik, hanem minden olyan városban, településen, ahol egy ilyen programot alkottak, valamilyen módon még erőteljesebben meglendül, hiszen bár rengeteg támogatás van, amit az ifjúságnak biztosítunk, 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége, és még sorolhatnám, során munkáshitel és sok minden mást, de azért, hogy a mindennapi életben és az ifjúságnak az életét tudják az adott városok segíteni, ez fontos, és ami ebben még egy nagy érdekesség, hogy egy élő tévi vetélkedő lesz az elődöntőkre, szerdán, csütörtökön és pénteken kerül sor, ahol nem csak zsűri lesz, hanem a zsűri tagok mellett lehet telefonon is szavazni, hogy kik jussanak majd a december 10-i döntőbe, és a december 10-i döntőben aztán utána a nyertes főváros pár a 2026 ifjúsági főváros címet viselhesse egy évig.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Köszönöm szépen.